No, tehát a előzőekben ugye arról volt szó, hogy a természetes értelemnek a fényénél hogyan lehet az Istenig eljutni. És ez lehet, hogy, hát ezt úgy végighallgatod, lehet, hogy ez olyan ideális volt. Hogy ezt úgy mind az ember megtudhatja, hogyha egy kicsit jobban figyel a teremtésre. És az, az igazság, hogy amit ugye a Ráhel nővér elmondott, az egy nagyon optimális eset volt, ez igaz, ugye? Tehát, hogy ennyi mindent az Istenről a természetes részfényénél megtudni, és ezeket megtudhatjuk, de hogy azért a helyzet az, hogy az ember az első bűn után azért már korán sem tudja olyan világosan, meg olyan könnyen megismerni az Istent, mert hogy a bűnnek ugye az első bűn, erről már ugye volt szó múltkor, az első bűnnek ugye az a következménye az emberre nézve, hogy az embernek az értelme az ugye elhomályosul, és az akarata is ugye rosszra hajlik, tehát hogy az emberben lesz egy olyan alapvető rendetlenség, gyengeség, ami az Istennek a megismerésére is hatással van. Tehát az Istennek ez a természetes megismerése is sokkal nehezebb már a mi számunkra az első bűn után. És hát hogy ebbe az állapotban bizonyos értelemben mi is benne vagyunk, mert ugye csomó gyengeséggel, nehézséggel, belső rendetlenséggel, homályos értelemmel küzdünk, hát erre rengeteg példát tud mindenki saját magának is hozni. No, tehát, hogy alapvetően ez az embernek a helyzete az első bűn után, de hogy az Isten az ettől függetlenül is saját magáról ugye többet akar az emberrel megosztani. Tehát, hogy fel akarja magát tárni az Isten, ugye a reveláció, a kinyilatkoztatásnak a latin neve, amikor ugye az Isten feltárja saját magát, és hogy itt ennek az alapja az Istennek a teljesen ingyenes és szabad döntése. Ugye erről itt volt szó, hogy az Isten nem tartozik nekünk semmivel, nincsen ránk szorulva, és hogy ez nagyon hangsúlyoznunk kell, hogy ez az Istennek egy teljesen ingyenes és teljesen szabad döntése az, hogy ő teljesen föl akarja magát tárni az ember előtt. Ez nagyon különbözik egyébként a többi vallásoknak a megközelítésétől. Mármint az, hogy az Isten akar, tehát hogy az Isten az, aki szól az emberhez. Ugye azért egy csomó vallásban ugye arról van szó, hogy az ember hogyan közelíti meg az Istent. Tehát ilyen úton, olyan úton, ezt kell tenni, azt kell tenni, megvan az, hogy akkor hogyan kell imádkozni, mit kell enni, hogyan kell, stb. Ahhoz, hogy én az Istenhez el tudjak jutni. Na most ehhez képest a kereszténység ezt az egészet ugye teljesen megfordítja, mert nem arról van szó, hogy én a saját erőfeszítésemmel felfedezem az Istent, hanem arról van szó, hogy az Isten az, aki föltárja saját magát nekem. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy az emberi értelemnek az útjaival tisztában legyünk, és ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a kezdeményezés az Isteni, aki saját magát föl akarja tárni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ezt most nekem kellene kiküzdenem. No, tehát, hogy az Istennek az ingyenes gesztusa, akinek erre nincsen szüksége, és az ember erre nem tarthat igényt. De mégis, hogy az Isten azért, hogy saját ismeretével ajándékozza meg az embert, az embernek az értelmét, és hogy az ismeretével boldoggá tegye az embert, ugye ezt választja, és ezt nevezzük annak, hogy ez egy természetfeletti cél, amiről már korábban volt szó. Tehát, hogy az Isten egy természetfeletti célt adott az embernek, olyan értelme természetfeletti ez, hogy az embernek a saját képességeit ez messze meghaladja. Hát, hogy erre már elhangzott egy jó példa, hogy az Istennek a szent háromságos belső létét én emberként soha nem tudom kikövetkeztetni. Tehát lehetnek ennek jelei, ugye Szent Ágoston is erről rengeteget gondolkodott, tehát hogy föl tudom fedezni ennek a nyomait a teremtésbe, az emberi lélekbe, mit a itt-ott-amott. De ez még nem, ebből nem következik az, hogy akkor na hoppá, akkor egyikre ébredek, hogy most már tudom, hogy az Isten szent háromság, tehát ez ilyen soha nem lesz. Tehát, hogy van az Isten belső életének az igazi titka, az olyan, amit az ember természetes értelművel nem fedezhet fel, de az Isten ezt meg akarja az emberrel osztani, és hogy ezt, amikor az Isten ezt megosztja, és megmutatja az embernek, hogy mi az életének az igazi célja, akkor ezt nevezzük tulajdonképpen kinyilatkoztatásnak. Tehát ezt az ismeretet. Na most ezzel kapcsolatosan az első vatikáni zsinatnak, ami ugye 1869-70-ben zajlott, annak van egy dogmatikus konstitúció, ezt így hívják, nem kell megérni a kifejezéstől, tehát az a címe, hogy Dei Filius, ez a hitről és a kinyilatkoztatásról szól. És ezt felolvasom, ezt a két szakaszt ebből, mert ez egy nagyon világosan, gyakorlatilag Szent Tamásnak a tanítását sűríti össze, ez a első vatikáni zsinatnak ez a dokumentuma, amit utána egyébként a második vatikáni zsinat is szépen átvesz. Na, hát következőképpen szól, hogy ugyanezen Anyaszentegyház hiszi és tanítja, hogy Isten minden dolog kezdete és vége, a teremtett dolgokból az emberi ész természetes világosságával biztosan megismerhető, mert ami benne láthatatlan a világ teremtésétől fogva, műveiből megérthető és látható. Erről volt szó ugye délelőtt, Római Levél 1.20 az idézet. Mindazonáltal bölcsességének és jóságának úgy tetszett, hogy más, és pedig természet fölötti úton, ő magát és akarata örök végzéseit az emberi nemnek kinyilatkoztassa, amint az apostol mondja, sokrendben és sokféleképpen szólván hajdan az Isten az atyákhoz a próféták által, legutóbb e napokban fia által szólott hozzánk. Ez a zsidó levél 1.1. Eme isteni kinyilatkoztatásnak tulajdonítható ugyanis, hogy ami az isteni dolgokra vonatkozólag az emberi számára önmagában nem felfoghatatlan, azt az emberi nem jelenlegi helyzetében is mindenki könnyen, erős bizonyossággal és minden tévedéstől mentesen megismerheti. A kinyilatkoztatás feltétlenül szükségesnek azonban mégsem ezen okból mondható, hanem azért, mert Isten a maga végtelen jóságában az ember számára természet fölötti célt tűzött ki, azt tudnélik, hogy olyan isteni javakban részesüljön, amelyek az emberi elme felfogó képességét teljesen fölülmúlják, mint hogy valóban szem nem látta, fül nem hallotta, sem az ember szívébe fel nem hatolt, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. 1. Korintusi levél 2.9. Na tehát, hogy itt nagyon szépen leírja, hogy mi is a kinyilatkoztatásnak a kétféle célja tulajdonképpen. Tehát egyrészt az Isten a saját magát és az embernek az örök célját mondja el az embernek, ugyanakkor viszont azt mondja, hogy azokat az igazságokat is az Isten kinyilatkoztatja, amelyeket az ember az emberi értelmével is föl tudna fogni. Tehát, hogy a kinyilatkoztatás által, hogy biztosabban tudhatjuk azt, amire optimális helyzetben rá tudunk jönni. Tehát mit tudom én, például azt, hogy az embernek halhatatlan lelke van. Ugye halhatatlan szellemi léleknek a létére azért ezt el lehet fogadni, kinyilatkoztatás nélkül is, de a kinyilatkoztatás nyomán ez sokkal biztosabb, világosabb, érthetőbb, és beleilleszkedik egy nagy egészbe. Szóval ezért jó ez a kinyilatkoztatás, úgymond. No, tehát és a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy az Isten ugye erre a célra rendelte az embert, és hogy az ember ugye nyugtalan, amíg ezt a célt úgymond el nem éri. Ugye a Szent Ágoston úgy fogalmazza, hogy magadnak teremtettél minket, vagy magad szerint alkottál minket, és hogy ugye nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benne. Tehát, hogy egy kicsit ilyen paradox ez a helyzet, hogy egyrészt az Isten nem tartozik a kinyilatkoztatással nekünk, ugyanakkor mégis úgy teremtette az Istent, hogy benne van az a fajta lehetőség, hogy az Istent ilyen értelemben befogadja. Saját magától erre soha nem lesz képes, de mégis az Isten eleve úgy alkotta, hogy erre képes legyen. No, és hát erre a kinyilatkoztatásra, ugye az embernek a válasza az a hit. Most erről nem fogok hosszasan beszélni, rengeteget lehetne. Ami ugye nagyon fontos az, hogy az Isten a saját igazságát, a saját magáról szóló igazságot nyilatkoztatja ki nekünk, mondja el nekünk, tehát ahogyan szól az emberhez, ugye saját magáról beszél, és ez azt jelenti, hogy ennek van egy konkrét igazság tartalma. Ugye manapság ezt gyakran ilyen második helyre szorítják le, vagy hajlamosak vagyunk sokszor, hogy amikor az Isten szól, akkor annak van egy konkrét tartalma. Tehát az Isten nem pusztán azt kéri, hogy az ember bízza rá saját magát és engedelmeskedjen neki, hanem mivel az ember az értelmes, ezért a hitnek a lényegéhez tartozik az, hogy az ember az értelmével is elfogadja azt, amit az Isten mond. Tehát, hogy a hitben, tehát a hit az tulajdonképpen egy magasabb rendű ismeret, az Istenről, amiben nagyon fontos az a mozzanat, hogy az egy értelmi ragaszkodás az Isten igazságához. Ez nem azt jelenti, hogy azért, mert én beláttam, hogy 2 + 2 = 4, és akkor ezen a szinten ragaszkodom hozzá, de mégsem irracionális a hitnek az értelmi beleegyezése. Ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert azt hiszem már múlt alkalommal erről talán beszéltünk, hogy itt azért úgy nagyon komolyan szétválik a protestáns és a katolikus felfogás ezekről a dolgokról. Ugye a protestáns felfogás az nagyon azt hangsúlyozza, hogy a hit az egy teljesen vak bizalom az Istenben. Tehát én rábízom magamat az Istenre, és pont. És egyébként én nagyon gyakran, ilyen nagyon jó szándékú, ilyen lelkes, ilyen neoprotestáns csoportokban is szoktuk ezt hallani, hogy add át az életedet Jézusnak, bízd rá magadat, pont, stb. Ami nagyon fontos egyébként, tehát hogy nehogy valaki félreértse, tehát hogy nagyon fontos, hogy az életünket az Istenre bízzuk, de amikor ez történik, akkor ugyanakkor az is történik, hogy ennek van egy bizonyos értelemben értelmes mozzanata, tehát az ember értelmének a ragaszkodása az Isten igazságához. Tehát a hitnek mindig van egy ilyen igazság tartalma, ami arra utal, vagy azzal van párhuzamba, hogy az ember értelméhez is szól. A protestáns felfogás ezt a kettőt teljesen szétválasztja, ugye a hitet és az értelmet. Tehát ő azt mondja, hogy az egy tényleg egy irracionális ráhagyatkozása az Istenre. És akkor mi pedig azt mondjuk, hogy nem, ez nem így van, hanem úgy van, hogy az Isten tényleg az embertől a szeretet válaszát kívánja, de ez nem egy ilyen vak szeretet, amit az Isten kíván az embertől, hanem egy olyan szeretet, aminek az ember megválaszthatja az okát. És ezért van az, hogy az Isten megismerteti magát, hogy a lehetőséget adjon arra, hogy az ember szabadon döntsön az Isten mellett. És nem úgy, hogy én szeretlek téged vakon, úgy, hogy nem ismerlek. A katolikus felfogás ezt nagyon erőteljesen hangsúlyozza, hogy az Isten lehetőséget ad, hogy megismerteti magát, hogy az ember szabadon válassza ki, hogy akkor ki az, akit én szeretek. No, és ezzel kapcsolatban mondom, a 20. században is nagyon komoly, hát hogy is mondjam, eltérések voltak, vannak a protestáns meg a katolikus felfogás között, és ez bizonyos értelemben a katolikus berkekben is azért beszivárgott, hogy nagyon a hitnek csak ezt a felét hangsúlyozzuk, hogy ez a rábízás az Istenre, stb. És tényleg nagyon sok ilyen mozzanat van a hitben, de ezt az értelmi mozzanatot ezt nem felejthetjük ki, mert ez a legelső, hogy az értelem ragaszkodása az Istennek az igazságához. Igen. No, most nem tudom, hogy ez így eddig, vagy ez így oké, vagy világos, mint a nap. Oké. Na most ehhez az is még azért hozzáteszem, hogy a hithez, hogy a hit az ugye sosem egy racionális belátásnak az eredménye. Tehát a hit az mindig egy titok, vagy van egy ilyen teljesen személyes mozzanata, az az én gesztusom az Isten felé. És ez sohasem egy olyannak, hogy akkor most én elolvastam X könyvet, és akkor most belátom, hogy akkor ez az igazság, és akkor én hiszek. Szóval ez mindig egy minőségi ugrást feltételez. Tehát, hogy más az, amikor hát amikor valaki így hit nélkül olvassa például a Szentírást, az egy teljesen más dolog, lehet egy tudományos célral olvasni, rengeteg dolgot lehet róla tudni, ha valaki ugye tudományosan foglalkozik a Szentírással, mint egy könyvvel a sok közül, és a teljesen más az, amikor valakinek egyszerűen összeáll az, hogy ez, amit olvasok, ez igaz. Az egy abszolút más olvasata már a Szentírásnak, ez teljesen más. És hogy valahogy ez a hit, talán már múltkor erről volt szó, hogy ez nem lehet úgymond kiizzadni az embernek saját magából, ez egy ajándék. Ugye az Istennek az ajándéka, ugyanakkor ennek van egy emberi hozzájárulása is, ami nem egy teljesen irracionális ugrás a sötétbe, hanem egy bizonyos fajta megértést feltételez, ami a megismerésnek egy új formája tulajdonképpen, azt lehet mondani rá. Tehát, hogy az ember a hit aktusában megnyílik egy olyan igazságnak, ami őt felülmúlja. Tehát egy őt felülmúló igazságnak nyílik meg az ember. Ami után egyébként, hogyha az ember erre megnyílik, ugye elfogadja, akkor ebből beindul egy keresés. Keresés és gondolkodás, ami a teológiának az alapja. Most nem akarok így idekeverni hosszasan, hogy jön be a teológia, De ez gyakorlatilag így kezdődik, hogy a teológiának a legjobb definíciója, vagy a legrövidebb definíciója az a megértést kereső hit. Ugye ez a fides querens intellectum, tehát a megértést kereső hit gyakorlatilag, vagy intellectus fidei, a hitnek a megértése. Tehát ugye az történik, hogy az ember ugye elfogadja ezeket az igazságokat, és aztán elkezdi keresni ezek között az igazságok között a kapcsolatot. Vagy akkor azt mondjuk, hogy igen, az Isten egy. Ugyanakkor az Isten az úgy nyilatkozik meg az Új Szövetségben, mint Atya, mint Fiú, mint Szentlélek. Most akkor ez hogyan lehet? Ugye, hogy lehetséges? Ugye, tudjuk az Ószövetség alapján az Istennek az egyetlenségét, ugyanakkor egyértelmű az Új Szövetségben, hogy Atya, Fiú, Szentlélek az, aki ott megnyilatkozik. Akkor ez hogyan van? Ugye, ebből jön utána a teológia, ami ezeket ugye, fogja valahogyan, hát úgymond kidolgozni, meg szavakat keresni hozzá, hogy hogyan lehet azt kifejezni, hogy az Isten egyszerre egy, és az Isten egyszerre három. És aztán ez egy szép hosszú, több évszázados folyamat, amire majd még visszapróbálok majd még visszautalni. Na most, igen. Akkor pár szót szeretnék arról szólni, hogy a kinyilatkoztatásnak milyen szakaszai vannak. A kinyilatkoztatás az ugye elkezdődik már Ádám Évával, és befejeződött az utolsó apostolnak a halálával. Ami azóta történik, az az egyház hagyományának a kibontakozása tulajdonképpen, azt lehetne rá mondani. Itt vigyázzik el a kifejezésekkel, hogy hogyan fejezzük ki. Ugye a kinyilatkoztatásnak annak volt egyfajta előrehaladása, ami tartott, mondom, az utolsó apostol haláláig, majd elmondom, hogy miért pont addig. És ami utána jön, az az egyház, ami ugye átadja a kinyilatkoztatást, ugye eljutatja hozzánk. És ott már nem beszélünk arról, hogy ez olyan értelemben halad előre, hogy változik, hanem hogy az, ami ott történt a kinyilatkoztatás, meg ott beteljesedett, annak a egyfajta kibontásáról, vagy egy érthetőbbé tételéről van szó a továbbiakban már. Ugye a hagyománynak a előre, hát ugye vigyázni kell ezekkel a szavakkal, hogy fejlődéssel mit értünk, majd rátérek erre. Na, szóval a kinyilatkoztatásnak milyen szakaszai vannak? Ugye Ádám Éva előtt, illetve nem Ádám Éva előtt, bocsánat, tehát a bűn előtt Ádám Éva, tehát ugye Ádám Éva a paradicsomban, hogyha elolvassuk a teremtés történetnek a leírását, akkor azt lehet látni, hogy ők egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolatban vannak az Istennel. A Szentírás ezt olyan gyönyörű képekkel írja le, hogy az Isten ott a délutáni szellőben ugye járkál a paradicsomkertbe, és akkor az Ádám az ott úgy társalog vele, mint a barátjával. Tehát, hogy van egy nagyon közvetlen és nagyon természetes kapcsolata az embernek az Istennel, egy ilyen tudása. Ami viszont azért még nem a közvetlen Isten látást jelenti. Tehát, abban az állapotban, hogy Ádám Éva bűn előtt egy tökéletesen működő értelemmel rendelkeztek, és ennek megfelelően egy nagyon emelkedett Isten ismerettel rendelkeztek, ami azt jelentette, hogy egy közvetlenül az Istentől érkező tudásuk volt, de ez még nem ugyanaz, mint a színről színre való látás. Tehát, hogy azért ez még nem teljesen ugyanaz. De ezt azt mondhatjuk, hogy a kinyilatkoztatásnak az a legelső szakasza, ez még az, ami az Isten ismeret, amit az ember a bűn előtt kapott. Na most hát ugye viszont aztán itt jön egy apró probléma, az első bűn. Ami után, azt már ugye mondtam, hogy beáll ez, hogy az embernek az értelme elhomályosul, egyfajta belső rendetlenség keletkezik benne, aminek a során ugye az értelme, meg az érzései, azok mindenféle különböző irányokba mennek, és hát az érzékei is elhomályosítják az értelmi megítélését, stb. Szóval ennek a nyomait saját magunkon is érezzük. És hát ennek ellenére azért az értelemnek az eszközei megmaradnak arra, hogy a valóságban, tehát a teremtett világban felfedezzük az Istennek a nyomait. Tehát, hogy ez minden körülmények között megmarad az emberben, legalábbis a katolikus felfogás szerint. Protestáns felfogás szerint semmiféle igazi Isten ismeretet nem lehet szerezni a hit nélkül. Mi pedig katolikusul azt mondjuk, hogy bizonyos Isten ismeretre szert lehet tenni. a hit nélkül is. No, tehát, hogy megvan ez az értelemnek az eszközei, megvannak arra, hogy felismerjük az Istennek a nyomait, de ez nem is könnyű, és nem is egyértelmű. Szóval, hogy ez megvan. Ezért lesz az, hogy hát ezeket az igazságokat is, tehát, hogy a világnak a teremtett mi volt, az emberi halhatatlan lélek, és a többi, ezeket is a kinyilatkoztatás világosan közli az emberrel. És hát ez az állapot, hogy az első bűnnek az állapota még azt is szükségessé teszi, hogy az embernek ugye szüksége lesz külső jelekre. Ugye nagyon fontos, hogy a Szentírásban az Isten végig a bűnös emberhez szól. Tehát a Szentírás az végig arról szól, hogy az Isten a bűnös emberhez beszél. Olyan emberhez, akinek nem elég pusztán egy belső bizonyosság, vagy belső ihletés az Istentől, hanem hogy az embernek szüksége van arra, hogy külső megfogható jelekkel találkozzon, amelyek közvetítik a számára az Istennek a szavát, vagy az Istennek a kinyilatkoztatását. És hát utána azt látjuk majd, hogy a kinyilatkoztatás további történetében, előre haladásában az Isten ugye adja ezeket a külső dolgokat, amik ugye segítik az embernek ezt a belső ragaszkodását az Istenhez. No, hát és aztán ezek a szakaszok, ezeket szépen leírja a Szentírás, hogy hogyan is vannak a kinyilatkoztatásnak a szakaszai, ugye Noéval kapcsolatosan ott a szövetségnek a motivuma megjelenik, amelyet az Isten köt az egész világgal. Aztán ott van a bábeli zűrzavar, ami ugye bizonyos értelemben az ellenképe annak, amit majd Krisztus fog tenni, ugye aki összegyűjti az Istennek a szétszóródott népét. Aztán utána pedig jön Ábrahámnak a kiválasztása, ami egy nagyon fontos pont. Mert hogy ezután ugye az történik, ha nézzük a kinyilatkoztatásnak a menetét, hogy az Isten az szerez magának egy, most bocsánat a csúnya kifejezésre, szerez magának, tehát hogy a kinyilatkoztatását, amikor az emberhez szól, akkor az valami fajta emberi alapra helyezi. Tehát, hogy nem úgy történik a továbbiakban, hogy majd, hogy az Isten minden emberrel így belsőleg közli saját magát, hanem teremt egy olyan emberi alapot, akivel vagy akin keresztül szól az Isten. És az első ilyen az Ábrahám, akinek a történetét ugye jól ismerjük, hogy az Isten hogyan hívja meg, és akkor az Ábrahám az hogyan hisz, és akkor rajta keresztül adja az Isten az áldását majd, meg ugye nagy népé teszi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy Ábrahám az első, és hát aztán utána ezt majd látjuk, hogy ennek a következő mozzanata az a választott népnek a kiválasztása. Tehát ugye ott is, és ennek a beteljesedése az pedig ugye Jézus Krisztusnak a személye, amikor ez úgy tökéletes lesz ez az emberi alap az Istennek a kinyilatkoztatásához, hiszen a Jézus Krisztus az maga az Isten szava emberként tulajdonképpen ezt lehet mondani. De az első ilyen az ugye Ábrahám, amikor kell egy ember, akin keresztül az Isten szól, aztán utána egy egész népet választ ki, és hát ez megint az Istennek a csodája, hogy az ő elgondolásának tulajdoníthatjuk ezt, hogy ő kiválaszt egy népet, és akkor ezen a népen keresztül szól gyakorlatilag az emberiséghez. Tehát, hogy kiválaszt egy népet az összes közül. És akkor mondhatjuk, hogy miért pont ezt, és miért nem egy másikat, tehát ezt nem tudjuk. Ugye a Jóistennek miért volt ilyen az ízlése, de az biztos, hogy a zsidó népnek ez a jelentősége, és hogy az Ószövetségnek ezért van többek között egy állandó jelentősége a keresztény hit számára. Mert hogy ami ott történik, az ugye mind előképe annak, ami majd utána az Új Szövetségbe, Jézus Krisztusba beteljesedik. Hogyha az Ószövetség nincs, akkor gyakorlatilag nem értjük azt, hogy Jézus mit miért csinál. Szóval hogy ez kell egy bevezetés tulajdonképpen, hogy értsük azt, hogy amit Jézus mond, akkor mit akar mondani tulajdonképpen. No, szóval, hogy Ábrahám az első, aztán utána jön a választott nép, amikor szintén nagyon fontos dolgok megjelennek. Tehát az egyrészt az, hogy a hit az hallásból ered. Ugye a Deuteronómium, tehát a második törvénykönyvben, meg más helyeken is ugye így kezdődik a törvény, hogy hall Izrael. Tehát meg kell hallani. És aztán ugye Szent Pál is ezt írja, a hit az hallásból ered. Tehát én másoktól kapom. A mi konkrét esetünkben mi az egyháztól kapjuk ezt az igehirdetést, és nekem meg kell hallani. Tehát nem arról van szó, hogy én egyedül. Ez ugye azért is fontos, mert a általában minden nap keletkezik x darab neoprotestáns közösség, akiknél mindenki saját maga hát értelmezi a Szentírást, úgy, mintha előtte már 2000 évig nem történt volna semmi, csak azért mondom, mert már néha egy vitába keveredtem ilyenekkel, és hát tényleg azzal, hogy hát ő úgy csinál, mintha most ez a Szentírást ezt ő kapta volna, és akkor most ő magyarázza, de hát hogy a helyzet az az, hogy mi ezt kapjuk valaki mástól, nem én kezdem magyarázgatni ezt az egészet. No, tehát hogy egyrészt, hogy a hit az hallásból ered, másrészt pedig, ami szintén nagyon fontos, és ami a ószövetségi kinyilatkoztatásban történik, hogy van egy objektivációja, tehát egy konkrét tárgyasulása a kinyilatkoztatásnak, ami nem más, mint a 10 parancsolat, illetve az ószövetségi törvény. De annak a lényege az a 10 parancs. És ami még nagyon fontos, hogy egyértelmű már itt az ószövetségben, hogy az embernek ugye válaszolnia kell erre az isteni szóra, és hogy hogyan válaszol az ember, az, hogy az egy Istent imádja, és az életét hozzáalakítja az Istennek a 10 parancsolatához, vagy az a 10 szóhoz, szó szerint. Tehát, hogy koherenciába kell lennie az ember életének a hitével. És ez megint egy olyan dolog, ami a kereszténységnek egy nagyon fontos hát újítása tulajdonképpen az addigi vallási felfogásokhoz képest, meg ami ma is szerintem azért különlegessé teszi a kereszténységet, hogy egységbe kell lenni a hitnek, meg az én életemnek. Ugye hát ez sose sikerült tökéletesen, de hogy a kettő az ugye együtt van. Tehát nem arról van szó, hogy akkor én most hiszek valamit az Istenről, és akkor van az életem, és a kettőnek egymáshoz semmi köze, hanem az, hogy az a hit az egy konkrét életalakító hit. Ha ez nincs, akkor a kereszténységről már nem nagyon lehet beszélni. Tehát koherencia van, összefüggés van az Isten imádása és az életem között, és a törvényhez való hűség mértékében nyilatkoztatja ki saját magát, hogy az Isten. Hát erről szól az egész Ószövetség, hogy kinyilatkoztatja az Isten a törvényt, és akkor utána a zsidó nép az mindig más csinál, akkor jönnek a proféták, akkor jól elmondják nekik, hogy elnye-belnye, irgum-burgum, most már aztán tényleg, stb. Szóval hogy ez ismétlődik nagyjából ez a séma. Igen. Na és hát akkor mindezt beteljesedik Jézus Krisztusnak a személyében, akiről ugye azt mondjuk, hogy ő az Istennek a végleges szava, sőt az Isten szavának a emberi levése, megszemélyesítése emberi szinten is. Tehát egy konkrét emberség lesz az, aki az Isten szava tulajdonképpen. És akiben, amit az Isten mondani akart, az ugye teljessé válik. És ugye azért mondjuk azt, hogy az utolsó apostol halálával zárul le a kinyilatkoztatás, mert hogy Jézus Krisztusnak az ismerete, az ugye hogyan jut el hozzánk az apostolokon keresztül, az apostolok tanúságtételén keresztül. Ugye biztos volt sokkal szebb, meg jobb, meg okosabb ember Izraelben, Jézus Krisztusnak a korában, akik biztos lehet, hogy még jobban is értették őt, de ő mégis erre a 12 emberre bízta rá a tanúságtételt saját magáról, és hogy ezek között is ugye elsőként ugye Péterre, akinek van egy különleges szerepe a tanúságtételben. Ugye ez a pápai primátusnak a tulajdonképpen az alapja. Nagyon, a Szentírás nagyon sokszor hangsúlyozza ki, hogy Péter és a 12, meg a feltámadásról szóló beszámolók, ugye a húsvéti időben ezek ugye gyakran előfordulnak, az ugye mindig úgy szól, hogy akkor mondjátok meg Péternek és a 12-nek. Meg akkor mindig a Péter az, aki először oda megy a sírhoz, jó, hogy nem hiszi el, de legalább ő az első. Szóval ezt, hogy sokszor ugye János is már odafut, mert hogy fiatalabb és gyorsabb, ugye Péter is oda cammog, de a János ugye megvárja, hogy ő érjen oda elsőnek, és ő menjen oda. Tehát, hogy ezzel hangsúlyozza ki, hogy a Péter a feltámadásnak az első tanúja. No, tehát, hogy ő és a 12 ugye együtt a feltámadásnak, és ezzel együtt Jézus Krisztusnak a hiteles tanúi, amiből az következik, hogy ugye az utolsó apostol halálával zárul le ez az egész folyamat, és ez azt is jelenti, hogy nem kell már több más kinyilatkoztatást várnunk. Ez azért lényeges,